Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Egyszer volt, hol nem volt. Talán 200 éve volt, amikor Magyarország még nagyobb volt, élt egy család, akiket úgy hívtak a nopcsabárók. A báró olyasmi, mint a herceg, csak kisebb irodalma van. Volt nagy nopcsa, a középső nopcsa és a kis nopcsa. Ez a mese a legkisebb nopcsáról szól, de ahhoz, hogy eljussunk a legkisebb nopcsáig, beszélnünk kell a nagy nopcsáról. Ez a báró nopcsa, a kis nopcsa a nagyapja, olyan kalandos életet élt, és olyan legendák fűződtek a nevéhez, hogy Jókai Mór róla mintázta a Fácia Negra, azaz a fekete arc alakját a Szegény Gazdagok című regényében. Szóval az öreg nagyfater fiatal korában a román Robin Hood volt, mert azt elfelejtettem mondani, hogy ez a nopcsa család a mai Románia területén élt. És nevezzük úgy, tevékenykedett. Tehát a családfő egyszerre volt gazdag báró és maszkos rablóka. Sajátos dolog lehet úgy élni, hogy otthon a kastélyban minden vacsorához kiöltözik az egész család puccosba, vasárnapiba, és pinttyel töltött vaddisznót vacsorázik, aztán a nagyfater, ahelyett, hogy bevenne egy bilagitot és lefeküdne, lóra pattan és előtöltös mordája hadonászva összemaszekol egy kis zsebpénzt. De biztos már akkor is magas volt az adó, ha valakinek túl sok faluja volt.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
úszta. Mi leszel, ha nagy leszel?
Moszek. Ezt ma úgy mondanánk, hogy király, cool vagy menő, ha egy termék, szolgáltatás minősége felettébb elnyeri a tetszésünket. Érdekes, hogy a maszek szó a rendszerváltást követő néhány évben gyökeresedett meg igazán a közbeszédben. Maszek, maszekolás. Pedig az eredete messze távolabb nyúlik a 90-es évektől. A maszek nem mást jelent, mint a magánszektor rövidítése, összeolvasása. Úgy is mondhatnánk, hogy kézműves. A régi maszekok több szempontból is irigylésre méltó helyzetben voltak. Egyrészt azt dolgozhatták, amihez értenek, otthon vagy a saját kis műhelyükben tevékenykedtek, saját munkabeosztással, nem pedig egy marha nagy gyárban. És a maszekok jól is kerestek, mert olyan jó minőségű dolgokat állítottak elő, amit máshol nem lehetett kapni. Az, ha manapság maszekként dolgozol, nem olyan nagy ügy, sokan csinálják, de hogy igazi maszek légy, ahhoz bizony meg kell felelned a minőségi elvárásoknak, legyen bármi is, amivel maszekolsz.
Maradjunk annyiban, hogy egy szabályos régi útonállónak nem pisztolya volt, hanem mordája, ami egy olyan flinta, aminek trombita alakú csöve van. Ezeket a szavakat csak azért mondom, hogy legyen mit megkérdezni anyutól vagy apukától, ha felnőtt vagy, akkor meg a Google-tól. De mivel a Google mindenre ugyanazt mondja, ezért ha felnőtt vagy, akkor is nyugodtan hív fel apukádat. Szóval, Lényeg a lényeg, hogy a Nopcsa nagyfater egy nagy birtokos, hobbi bűnöző volt, miközben a fia, tehát hősünk apja, Elek bácsi, császári, királyi és királyi kamarás volt. Császári és királyi kamarás. Na, országgyűlési képviselő is volt, és színházi intendáns. Szinte kizártnak tartom, hogy Elek bácsi nem tudott volna arról, hogy az apukájának mi a szabadidős tevékenysége. Tudnilik, hogy állarcos bandita. De úgy látszik, hogy 200 évvel még gyermekcipőben járt az országgyűlési képviselők átvilágítása. Ezt az átvilágítást úgy kell értenetek, srácok, hogy megvizsgálják az ember családi hátterét, meg hogy mit csinált eddig, hát ha van valami olyan disznóság, úgy értem disznósága, ami miatt nem való a parlamentbe, ilyesmi. Ma szinte egyáltalán nem fordulhat elő, mert ha például ma a parlamentben olyan emberek döntenének az életünkről, és osztogatnák a pénzt, akik régen például ügynökök, meg besúgók, meg rongy emberek lettek volna, az nagyon kellemetlen lenne. Mindenkinek. Nekik is, nekünk is. Szóval képzeljétek el, hogy a nagyapátok egy állarcos bandita, apukátok meg egy nagyon jól nevelt és jól ötözött országgyűlési képviselő, sőt kamarás, és bárók vagytok. Gazdagok vagytok, vannak komplett faluitok, meg hegyeitek, benne a nyulakkal, meg az őzekkel, meg a turistákkal, meg a tűzrakóhelye, minden a tiétek, ameddig a szem ellát. Semmi gondotok. Mit tehet ilyenkor az ember fia vagy lánya? Yeah! Tehát, mit teszel, ha báró vagy? A. Nagyon unalmas gazdag ember vagy, nem mész sehova, senkinek se köszönsz. Uncsi. B. Elherdálod a vagyont. Tehát nem vagy unalmas ember, viszont nem vagy nagyon okos sem, mert éppen elherdálod a vagyont. Béna. Sőt, szomorú. A herdálókkal mindenki csak addig barátkozik, amíg herdálnak, meg dúskálnak. Aztán lecikkizik őket. A herdálók igazából magányosak, csak sok léhűtő veszi őket körül. Végső soron ez is uncsi, mert egy idő után a herdálás is csak ugyanaz a robotolás. Képzeld el, hogy arra ébredsz, Jesszum Pepi, ma még nem herdáltam el semmit. Mennyi dolgom van? Yeah! Tehát marad a C verzió, és a mi hősünk, báró felsőszilvási Nopcsa Ferenc is a C-t választotta. Helyes! Gratulálunk! Remek választás!
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon elefántot. Az elefánt kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Elefánt.
megjelenítés tartalmazott.
Zsebrádió!
Máshol más.
1844. november 25-én született Karl Benz, akit azért illik ismerni, mert ez a német úriember lényegében a gépkocsi gyártás atyának, de legalábbis az egyik atyának tekinthető. Ő alapította a világ első autógyárát, ami miatt a mai szuperzöldek nyilván nagyon mérgesek, tehát ez van. Mindenki nem lehet szupervidám. A Benz később egyesült a Daimler nevű autógyártó céggel, így létrejött a világ egyik legnagyobb autógyára, amely autógyár a Mercedes autókat is gyártja. Annyit el kell árulnom, hogy a Mercedest azért hívják Mercedesnek, mert volt egy magyar származású üzletember, egy bizonyos Jellinek Emil, és mikor elkezdte forgalmazni a Daimler autóit, akkor rájött, hogy az életben nem fog eladni egyetlen autót sem, amit úgy hívnak, hogy Daimler Motoren Gesellschaft. Nem állítom, hogy rossz név, de még német léptékkel mérve is olyan érdes, mint az oroszlán nyelve. Így hát elnevezte az autókat Mercedesnek, mert a lányát is így hívták. Azóta remekül megy a bolt.
Mindeközben az udvaron.
Egy szép napon ez mind a tiéd lesz, fiam.
Függöny.
Nem a függöny, hülye kölyök, hanem amit itt látsz. A hegyek, a völgyek, meg mindaz, ami a képhez tartozik. Egykor a királyságod lesz.
De anyám!
Apám, apád vagyok.
Zsebrádió. Nagy okosságok kis okosoknak.
Kukkancsunk hát rá erre a fantasztikus emberre, a hősünkre, a kis Ferire. Kezdetben a szülei elküldték jó messzire Bécsbe egy Terezianum nevű nagyon híres és nagyon menő és nagyon drága magániskolába, hogy ott okosodjon, cseperedjen, nőjön a bajsza. Meg persze gondolom azért, hogy nehogy rá a kis Feri kiszúrja, hogy a nagyfater szabad idejében báró létére nem osztogat, hanem fosztogat. Nopcsa Ferenc földtant tanult, ami nagyjából a környezetismeret, a földrajz és a geológia keveréke. Az ilyen tanulmány kiváló kaland, hiszen érdekes, izgalmas és sokat lehet a szabad levegőn lenni, hiszen a geológusok elég kevés időt töltenek benne az irodában. Sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy még soha a büdös életben nem hallottam gazdag geológusról, tehát az menjen ilyennek, akinek már megvan mindene. Pipa. Nopcsa Ferenc nem meggazdagodni akart ebből, de miután az élet teljesen kiszámíthatatlan,
pont ez a jó benne.
Nopcsa Ferenc húga a birtokukon, a báróságban dínó csontokat talált. Nopcsa Ferenc miután föltantudós volt, vagy mi, rögtön osztályozta is a csontokat, 18 éves volt akkor. Sőt, tulajdonképpen ő találta meg az első magyar dinoszaurusz leletet, amit el is nevezett valaminek, mindegy, aztán később ezt elnevezték, nagy figyi, magyaroszaurusznak. Na, megismétlem. Magyaroszaurusz.
Fontos tudnivaló.
Fontos tudnivaló, hogy aki megtalál egy csillagot, egy meteoritot, egy földrészt, vagy egy dinócsontot, az el is nevezheti. Annak, aminek akarja. De azért érdemes elmondani, hogy mit talált és hol. Tehát, ha te találsz a játszótéren, a homokozóban ásva egy dinócsontvázat, akkor azt elnevezheted például homokoszaurusznak, vagy játszótaurus rexnek. Lényeg, hogy latinos hangzása legyen, mert azt tudományosnak tűnik. Ez azért fontos, mert biztos nem került el a figyelmeteket, hogy itt van az orrunk előtt egy elég furcsán elnevezett, fontos dolog, de tényleg nagyon fontos, a Föld.
Wow!
Nem tudjuk, ki fedezte fel a földet, de hogy latinul nem tudott, az fix.
Zsolt kiemelkedően fontosnak tartja a társadalom és valóság ismeretet. Ennek ellenére meg sosem volt szoláriumban, még soha nem evett müzlit, és még sosem hallgatta meg a nézését, meg a járását.
Az a szó, hogy föld, esetleg, hogy mondjuk föld, egyáltalán nem tűnik tudományosnak, se latinnak, fogalmas is, hogy honnan jött, ugyanis a földbolygó neve latinul Terra.
Most már ne húzza, mondja!
Jóval, nem kell sürgetni, itt vagyok, csinálom a dolgom, na, akkor mondom, föld. A napokat és a bolygókat, illetve a bolygók egy részét, a világ akkori legnagyobb birodalma, a római birodalom tudósai nevezték el, mégpedig latinul. Akkoriban a latin nem volt tudományos, ugyanis mindenki latinul beszélt. Ugyanis ez volt a római birodalom hivatalos nyelve. Úgy beszéltek latinul, hogy tonaludatus visaus megatus.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Érdekes időszak lehetett, ugyanis ha a római birodalomban valaki elment orvoshoz, rögtön értette, hogy milyen betegsége van. Mert ma nem így van. Az ember elmegy az orvoshoz, akkor hosszan nézegeti, ugye cicceg, csóválja a fejét, aztán utána általában leírja, hogy kórisme, pediculus pubis.
Wow!
Most maradjunk ott, hogy kórisme, mert az orvosok, ha valami nem latinul van, azt is úgy mondják, hogy ne lehessen érteni. Azt mondja, kórisme. Ha ismeretlen a kórisme, akkor még azt is hozzáteszi a doktor, hogy na most én mihez kezdjek magával?
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Kórisme. A kórisme valamely betegség miben létének, mineműségének megismerése. Magyarul diagnózis.
Na, most már végre tudjuk, hogy mi az a kórisme, azt meg, hogy mit jelent a pediculus pubis, gondolom mindenki tudja, lapostetű. Lapostetű ugye nem egy betegség, de el lehet kapni, és pont úgy viszket, mint a bárányhimlő. Na mindegy, térjünk vissza arra, hogy minden bolygónak latin neve van, Mars, Uranus, Vénusz, Merkurius, csak a miénk a föld.
Most már ne húzza, mondja!
Jó van, na, nem kell sürgetni, nem kerget a tatár.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furán mondásai.
Nem kerget a tatár. Még ma is szoktuk mondogatni, hogy nem hajt vagy nem kerget a tatár, ha figyelmeztetni akarunk valakit, hogy ne siessen, mert nincs rá semmi komoly oka. Vagy ha bennünket sürgetnek, de nem látjuk okát a sietésnek. Régebben azt hitték, hogy az efféle kifejezések a 13. századi tatárjárás emlékei. A török és a tatár népnév azért szerepelhet szólásunknak két azonos jelentésű változatában, mert a tatárokon már eredetileg sem a IV. Béla király korában hazánkba betört népet, hanem a török hódoltság korában megismert és a törökök legrettegettebb csapatait alkotó tatárlovasokat értették. Ezeknek a tatároknak a kegyetlenségére jellemző, hogy maguk a törökök is gyakran fenyegetőztek azzal, hogy tatárokat hozatnak az országba. Tehát, ha nem jöttek a tatárok, nem kell igyekezni előlük. Amely tevékenység egyébként semmiképp sem összekeverendő a már ismert, ej, ráérünk arra még, lustasági szlogennel. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
But now you never miss your water, do you? Well, and I come on.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Rubin Pegyet. A Rubin Begy kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Rubin Begy
megjelenítést tartalmazott.
Főzik-e só?
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Girosz.
Girosz?
Ez egy második. Egy görög akrobata étel, amit függőlegesen sütnek. Közeli rokona a döner, ami viszont egy kebab. Eredetileg harcművészeknek fejlesztették ki ezt az ételt, akiknek bármikor el kell tudniuk ugrani egy-egy lepottyanó húsdarab, hagyma vagy cípő szósztepp elől.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bandita, vagy bűnöző, vagy gangster. Sok ilyen volt, és sajnos lesz is, de ez egy különleges darab volt. Úgy hívták, hogy Al Capone, vagyis a sepphelyes arcú. Azért hívták így, mert volt egy sepphely az arcán. De ezt tudjuk a csak egy kis pánikból, hogy minden gangsternek van egy beceneve, a cuki a muki, meg a muki a puki, szóval így valahogy. Egy olyan korban élt Amerikában, persze megint Amerikában, esküszöm tényleg keresek nektek valami híres mongol bűnözőt, szóval Amerikában kitalálták az okosok annak idején, hogy a pasik begolyóznak, ha alkoholt isznak. Mondjuk ebben van egy kis igazság, hogyha túl sokat isznak, akkor tényleg. De azt találták ki, hogy egyáltalán tilos bármiféle alkoholos italt inni. Aminek az lett a következménye, hogy onnantól titokban ittak az emberek alkoholos italokat, és titokban voltak nyitva a kocsmák, és titokban csempészték be a piát az országba. Ez a titokban izé, ez volt a bűnözés. És azok a bűnözők, akik a legügyesebbek vagy leggátlástalanabban gengszterkedtek, azok lettek a gengszter főnökök.
Jűha!
Ez az Al Capone nevű személy, nagyon sok disznóságot csinált, nem mennék bele a részletekbe, nincs benne az esti gyerek mesében. Minden esetre sehogy se tudták elkapni a rendőrök. Nem tudtak rá bizonyítani semmit. Semmilyen gengszterkedést. Végül mégis elkapták. És pedig azért, mert nem fizette be az adót. Úgyhogy 1934. május 4-én ezt az Al Capone nevű úriembert becsukták a dutyiba. Az adó befizetése pedig, hát sajnos fontos dolog. Nem szabad elfelejteni. Kérdezz csak meg a szüleidet. Ők is nagyon szeretik.
Zsebrádió!
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
Hol tartottam? Ja, persze. Megvan Bázsó Felső, Szilvási, Nopcsa Ferenc élettörténeténél, de ezeket el kell mondanom, hogy értsétek. Azért kellettek ezek a dolgok, hogy megtudjuk a Nopcsa Ferenc kórisméjét. Van neki. Nagyon keményen. Na, tehát ez a főhősünk megtalálta az első magyar dínót, a Magyarosaurust. Ezek után levelező, majd rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Ó, nagy figyelj! Ő lett volna az első albán király, aki dínót is talált, és akadémikus is, ugyanis a báró Nopcsa Ferenc, ki tudja, hogy miért, be volt neki akadva, de mindegy, hogy ő albán király akart lenni. A titkára is albán volt, akit egész különösen is szeretett, és mind a ketten szerettek nagyon furcsa albán jelmezekbe fényképezkedni. Most ugye... Ahogy így elnézekettem ezeket a fényképeket, vagy az van, hogy az albánok nagyon szerették a viccet a fényképen, vagy éppen a bocskoros kecskepásztor volt a divat.
Most már ne húzza, mondja!
Először is Nopcsa Ferenc minden hülyesége ellenére tudós lett, és tett egy izgalmas, máig élő természettudományos megállapítást, mégpedig azt, hogyha az állatok kicsi, elszigetelt helyen élnek, akkor összemennek, frankon. Nem azonnal, hanem szépen fokozatosan egyre kisebb állatok születnek. Ennek az a tudományos neve, hogy izolált zsugorodás.
Wow!
Ezt most jöttem rá, hogy ezért van Írországban ennyi törpe. Izoláltan zsugorodnak az írek. Na, amikor Nopcsa Ferenc megérkezett Budapestre, ahol éppen tanácsköztársaságot tartottak, ami azt jelentette, hogy mindenki lehet főnök, aki akkora bumburnyák, hogy rendíthetetlenül hisz abban, hogy mindegy, hogy milyen tanácsot adunk, ha elég hangosan mondjuk. Maradjunk annyiba, hogy amikor bumburnyákok a főnökök, akkor nem túl jó dolog okos embernek lenni, mert nem szeretik. A bumburnyákok. Nopcsa Ferenc tudós, dínókutató, albán trónkövetelő és a román Zorro unokája, stb. Inkább úgy gondolta, hogy jobb olajra lépni innen. Miután az okostelefonnak már zsibbad a szája, azért elmondom, hogy az olajra lépni, az azt jelenti, hogy lekocolni, letéplézni, kocz, víz, vélátás.
Cságyikok, leléptem.
Igen ám, de a tanácsköztársaság miatt nem nagyon szerették az ilyesmit, már hogy valaki lelép, de Báró Nopcsa nem hiába volt egy olyan család leszármazottja, ami ha nem lenne, akkor kitalálná a Verne Gyula bácsi. Először is a Nopcsa Ferenc bevallotta egy tanácsköztársasági illetőnek, hogy ő kém. Sőt, egyenesen a tanácsköztársaság kémje, és neki nagyon sürgősen kémkedni valója van, Győrben. Úgyhogy adjanak neki egy útlevelet, meg egy repülőgépet. Nem hiszed el, de bevették. Nagy figyi, adtak neki egy kétszemélyes repülőgépet pilotával. Föl is szállt, de még Győr előtt előkapott a báró egy revolvert, és eltérítette a gépet, hogy menjenek Bécsbe.
Wow!
Ez volt a világ első repülőgép eltérítése. Hip-hip!
Hurrá!
Hip-hip!
Hurrá!
Hip-hip!
Hurrá!
A Zsebrádió szerkesztősége ezúton felszólítja Herceg András bácsit, Herceg Gyuri bácsit és a Herendi Gábor Porci bácsit, hogy kérjük a filmet. Emberes legyen, ne rajz! Köszönjük! Kedves gyerekek! Kedves hallgatók, nem foglalom össze, aki itt volt, hallotta. Ez egyszerű és megismételhetetlen. Most mindenki szépen fölmegy a padlásra, és körülnéz, hogy mit csinált a nagyfater, a nagyi, az ómama, mert tuti, hogy kell ott lenni valaminek. A gépeltérítés ma már ciki, de a többi pompás.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.